Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hét óra.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa az emberi testvériségért 2026-os Zayed díj bizottságához. A megosztottság idején tanúskodjunk a testvériségről. Szükség van a szívek békéjére. Interjú Molnár Tamás atyával, pozsonyi magyar lelkésszel, kárpátaljai Karitász tapasztalatairól. Csalódásból örömbe. Sajgó Balázs atya elmélkedése advent harmadik vasárnapjára. Leó pápa, a megosztottság idején tanúskodjunk a testvériségről. 14. Leó pápa csütörtökön délelőtt fogadta az emberi testvériségért 2026-os Zayed díj bizottság tagjait. Minden vallás híveit arra buzdította, hogy a közösségre törekedjenek. Ha megmaradunk az eszmék és a viták világában, a szeretet konkrét megvalósulása nélkül, félő, hogy elhervasztja legértékesebb álmainkat. Legyenek bármi hathatósak, olykor a szavak nem elegendők, mert bizonyos ideálok csak akkor szökkennek szárba, ha tények, konkrét cselekvések követik. Ezeken keresztül valósul meg az emberi közösség, ami az emberi testvériségért 2026-os Zayed díjat ösztönzi. Leó pápa erről szólt a bizottság tagjainak csütörtökön délelőtt, örömét fejezve ki, amiért tehetségüket, látásmódjukat, erkölcsi meggyőződésüket az emberi testvériség szolgálatába állítják. A Szent Atya felidézte a Zayed díj születését, ami a vallásközi párbeszéd egyik fontos állomásához kötődik. Amikor 2019-ben Ferenc pápa és az Al-Azhar Egyetem nagyimámja aláírták az emberi testvériségről szóló nyilatkozatot, Mohammed bin Zayed al-Nahyan támogatásával. Ez a díj nem csak Zayed sejk és más vezetők örökségét testesíti meg, hanem minden ember és minden vallás hivatása az, hogy előmozdítsa a testvériséget. Ahogy Ferenc pápa mondta, a különböző vallási hagyományok saját spirituális örökségükből merítve hathatósan hozzájárulhatnak a testvériség szolgálatához, idézte elődjét Leó pápa. Konfliktusoktól és megosztottságtól sebzett korunkban szükségünk van az emberi kedvesség és szeretet hiteles tanúira, akik emlékeztetnek minket, valamennyien egymás testvérei vagyunk. Szükség van a szívek békéjére. Hallgassák meg Molnár Tamás atyával, pozsonyi magyar lelkésszel készült beszélgetésünket.
Na
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Molnár Tamás, pozsonyi magyar lelkészt, ami pozsonyi alkalmi tudósítónkat, aki időről időre küld nekünk hangfelvételeket ottani örvendetes pozitív eseményekről. Ma is ilyen hírrel érkeztél, és éppen erről szeretnélek kérdezni, kedves Tamás atya, a te kárpátaljai szolgálatodról. Mi is ez, és mi az a tanúságtétel, amivel Isten nevében dicsekedhetsz az emberek előtt?
Egy évvel ezelőtt az adventi időben kezdődött meg egy kapcsolatépítés kárpátaljai magyarokkal, konkrétan a Ráti Szent Mihály gyermekotthon vezetőségével, majd később annak lakóival, az ott élő nevelőszülőkkel és azok gyermekeivel. És ez alatt az egy év alatt úgy gondolom, hogy egy nagyon szép kapcsolat alakult ki a pozsonyi hívek és a gyermekotthon között, de én aztán ismerkedve Kárpátalján más közösségekkel is megismertem ott az egy év leforgása alatt görögkatolikus testvéreket is, akiknek segítünk rendszeresen a Szent Margit program által gyermekek iskoláztatását támogatni, illetve megismerkedtem az ungvári Szent György Karitász munkájával is, és mondhatom, hogy ez alatt az egy év alatt éppen ezek miatt a személyes ismerettségek, barátságok, kapcsolatok miatt nagyon sokat változott a véleményem arról a régióról, az ukrán népről is mondhatnánk, illetve azokról az eseményekről, amiknek ők ott a részesei. Amikor konkrét ismerősök saját történetei által ismerem meg, hogy milyen is ott az élet, ez teljesen más, mintha csak valamit a médiából ismernék, amit csak magam elképzelnék mindenféle információk alátámasztása nélkül. És úgy gondolom, hogy nagyon sok pozitív tapasztalatot szereztem ez alatt az egy év alatt, illetve amit kiemelnék, hogy nem csak pozitív tapasztalatokról, de nagyon sok szeretetről van szó, amit ott, illetve az ott élő emberektől, magyaroktól, de ukránoktól is, vagy akár ott élő más nemzetiségű emberektől is megtapasztaltam és tapasztalok. Ebbe a gyermekotthonba is sok ukrán gyermek kerül be. Vannak, akik először még nem is tudnak ebben a magyar faluban, magyar közösségben magyarul, hiszen egy olyan közegből kerülnek ki, ahol nem használták ezt a nyelvet, de velük is nagyon jól meg tudtuk érteni egymást, és nagyon jó látni, hogy milyen könnyen ugye tanulnak, és milyen szeretettel abban a közegben, ahol őket nevelik, ahol sok új magyar barátjuk is van, vagy esetleg magyar osztálytársuk, hogy hogyan tanulnak, és hogy milyen békésen együtt tudnak élni ezek az emberek. És nem csak a legkisebbeknél jó látni ezt a tapasztalatot, de nemrégiben Bilkén tarthattam a görögkatolikus ifjúságnak lelki napokat, és ott is voltak az ungvári görögkatolikus papi szemináriumból kispapok, akik ukrán nemzetiségűek, ukrán anyanyelvűek, és mégis többen közülük tanulnak magyarul, és amitől féltem, hogy esetleg valamilyen nemzetiségek közti konfliktus vagy feszültség fog kiérződni az együtt töltött idő alatt, éppen ellenkező, nagyon kellemesen csalódtam, hogy egymásban kölcsönösen az embert, a hívőt, a Krisztus keresőt, a jó szándékot, a jó szándékú emberséget vettük észre és erősítettük meg, és akár a gyerekek, akár a fiatalok, akár a kispapok, laikusok, felnőttek, magyarok és más nemzetiségűek részéről ott Kárpátalján rengeteg szeretetet kaptam, és ismerve azokat a nehézségeket, ismerve azokat a híreket, amiket esetleg hallunk, szörnyűségekről, amik felett nem lehet szemet hunyni. Mégis úgy gondolom, hogy ezekben a közegekben, közösségekben, ahol megfordultam, egy óriási jó akarat és jó szándék van, hogy ők igenis szeretnének egymással békében élni, és kívánják, hogy az ukránok és az oroszok, az ukránok és más népek békességben éljenek, és tudatosítják, hogy ehhez a szívek békére is nagy szükség van, hogy nem várhatunk csak arra, hogy valami politikai döntések folytán szülessék, meg nem várhatjuk csak azt, hogy majd a politikusok egyezzenek meg valamiben, írjanak alá, akármilyen jelentőségű békeszerződéseket, megegyezéseket, kössenek kompromisszumokat, mert ezt nem teljesen tudjuk befolyásolni, azért mondom, hogy nem teljesen, mert biztos, hogy az imáinkkal valamilyen szinten tudjuk, és kell is, hogy imádkozzunk a békéért, de helyi szinten is, ember és ember közti szinten, egy közösségben, ahol élünk, ahol megfordulunk, ott abban a konkrét kapcsolatépítésben, ha szívünkben béke lesz, ha másik emberre békésen tudok tekinteni, azt a másik embert elfogadom annak, aki, ezek a szívek megtérései, a szív békéje segíthet nagyobb bizalommal fordulni az összbéke felé is.
Itt vagyunk Rómában, Leó pápa valójában tovább folytatja azt a béketeremtő szolgálatot, amelyet Ferenc pápa kezdett meg mostani közel-keleti útja során, többször is nagy eréllyel hangsúlyozta, hogy igenis a béke lehetséges. Akár a Szentatyának a béke kívánsága, a béke szózata, akár a kárpátaljai magyar püspököknek a szándéka, az hogyan tud benneteket erősíteni?
Mind a Szentatyának, mind a kárpátaljai püspököknek az üzenete nagyon gyakran visszhangzik a fülünkben és a szívünkben. Ehhez az is hozzájárult, hogy októberben 2 napot nálunk töltött Majnek Antal ferences püspökatya Kárpátaljáról, nyugalmazott munkácsi püspök, aki most Ungvár környéki falvakban szolgál, és ott, mint egy egyszerű plébános, mutat be a híveknek szentmisét, többek között a ráti gyermekotthonban is rendszeresen misézik, nagyon szeretik ott őt a gyerekek, akik szívesen minisztrálnak mellette, és nagyon értékes gondolatot osztott meg velünk a magyarok nagyasszonya búcsún Mária völgyben, amikor is felfedte azt a szándékát, hogy ő a háború kitörése óta, de utána olvastam, és ő már ezt sokkal korábban, már 2015-ös írását, körlevelét is megtaláltam arról, amikor szorgalmazta a békéért való imát olyan szinten is, hogy akár az orosz és az ukrán püspöki karok a megtérésekért, a szívek békéért összefogva is kezdjenek imádkozni. Minket ez arra ösztönzött, hogy ezt egy kicsit kisebb, alacsonyabb szinten ugyan, mivel nem tudjuk tehát a püspöki karoknak a működését befolyásolni, de amit megtehettünk, azt papként, illetve laikus testvérekkel együttműködve olyan formában valósítottuk meg néhány héttel ezelőtt, hogy egy Kárpát-medencét körül imádkozó online rózsafűzért valósítottunk meg, a Zoomon keresztül lehetett erre bejelentkezni, és együtt imádkoztunk tehát az ukrán és orosz népért. Én imádkoztam a tizedet Szlovákiában élő magyarként a szlovák testvéreimért. Volt egy székelyudvarhelyi hölgy, aki a román népért. Volt egy vajdasági testvér, egy fiatalember, akivel mondhatnám véletlenszerűen, de a véletlen nagybetűvel írnám, mint az Istennek, a Jóistennek a fedő nevét említve. Medjugorjében ismerkedtem össze néhány héttel azelőtt. Ő pedig onnan vajdaságból a szerbekért imádkozott, és nem volt ez egy könnyű kihívás számunkra, hogy imádkozzunk a magyarokért, a békért, de azokért a népekért is, akiktől esetleg a múltban vagy a jelenben is szenvedtünk, vagy valamelyikünk szenved el nehézségeket, sértéseket. Nem általánosíthatunk, hogy az egyik nép jó, a másik nép pedig teljesen rossz. Minden népben, nemzetben vannak nagyon jó emberek, de minden népben és nemzetben a bűn, a rossz is felüti a fejét, és Krisztus minden népnek, minden nemzetnek a megváltója, akkor ez a mi küldetésünk és feladatunk is, hogy ezt az egységet, egyetemességet, hogy Isten képére egyformán teremtett emberek vagyunk, nem megtagadva a saját kincseinket és értékeinket, tényleg testvérként éljünk, mint hogy a családban sem egyformák a testvérek, de testvérként kell, hogy éljenek. A nagy családban is minden nemzetnek vannak sajátosságai, és ez így szép és jó, de attól még testvérként kell, hogy éljünk, és nem szabad általánosítani, hogy az egyik nép csak a jónak a megtestesítője, a másik pedig az ördögnek a megtestesítője, hanem keresve azt, hogy közösen milyen jót tudunk tenni, és hogy tudunk összefogni, nem csak a béke ügyében, de annyi minden másban is. És ez a szívnek boldogságot ad, és számomra ez az egy év, a kárpátaljaiakkal való kapcsolat, és az Ukrajnában tett látogatásaim is nagyon sok előítéletet, vagy akár olyan berögzött sémát feloszlattak, feloldottak, aminek nagyon örülök, és amiért hálás vagyok, hogy bármelyik embertársamban, nemzetiségétől függetlenül is jobban meg tudom látni azt a krisztusi embert. És úgy érzem, hogy ez az elfogadás, ez egy olyan kulcs, amivel mások is engem jobban elfogadnak, és nyitottabbak arra, amit nekik közvetítek, és hát papként ez egy feladatom, hogy én nekik örömhírt közvetítsek, hogy az Isten őket szereti.
Köszönöm szépen, Tamás, szívesen tovább hallgatnálak. Itt a vége a beszélgetésünknek. Mi mindannyian, minden keresztény, mi papok talán különösképpen is, Isten országát, Krisztus országát építjük, aminek családtagja az, akit ő meghív oda. Ezt mi nem mind döntjük el, mi elfogadhatjuk, és építhetjük ezt az ő nagyobb dicsőségére. Köszönöm a tanúságtevő szavaidat, áldó szolgálatot, és szép további haladás, készülődést karácsony felé.
Nagyon szépen köszönöm, én is áldott adventet, és majd szép ünnepeket kívánok minden kedves hallgatónak.
Köszönöm.
Molnár Tamás atyával, pozsonyi magyar lelkésszel, Páter Vértes Aljai László beszélgetett. Csalódásból örömbe. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését advent harmadik vasárnapjára.
Nagy hajótörés után egyetlen ember maradt meg, akit a tengervize egy lakatlan sziget partjára sodort. Ez az ember minden nap azért imádkozott, hogy jöjjön és mentse meg valaki. Minden nap kémlelte a horizontot, hát ha meglát egy hajót. De hiába. Nem járt arra senki. Aztán beletörődve sorsába épített magának egy kis kunyhót, halászgatott és vadászgatott. Egyik nap, amikor visszaért a halászatból, megrémült, hiszen az egész kunyhó lángokban állt, és teljesen leégett. Ekkor elkeseredésében Istenhez kiáltott. Hogy teheted ezt velem, Istenem? Miért ért ennyi baj egymás után? Másnap kora reggel arra ébredt, hogy egy hajó közeledik, nem hitt a szemének. Amikor aztán felszállt a hajóra és érdeklődött, hogy miért mentek a sziget felé, elmondták neki, hogy látták a nagy füstöt, és megértették a segélykiáltást. Ha nem is veszítettem el mindent, de tapasztalhattam már hasonlót. A csalódottság és elkeseredés érzése nem ismeretlen, sőt, igazából szükséges ahhoz, hogy kihúzanodjak, felébredjek Isten szerető jelenlétére, és meghalljam válaszát. Megértsem üzeneteit. Keresztelő János hirdeti a bűnbánat kerességét, beszél az eljövendőről, és amikor felismeri Jézusban a Krisztust, rámutat, tanúságot tesz róla. Aztán börtönbe kerül, s lelkeméjén tudja, hogy akit hirdetett, eljött, s az ő ideje lejár. Küldetésének vége közel van, s átengedi saját tanítványait Jézusnak. A tanítványok hallják és látják Jézus tetteit, ezért János elküldi őket Jézushoz, hogy ők tegyék fel neki a kérdést. Te vagy az, akinek el kell jönnie, vagy mást várjunk? Jézus János tanítványainak adott válaszában idézi az előtte mintegy 800 évvel élt Izajás prófétát, aki jövendül Jánosról is és Jézusról is. Menjetek, mondjátok meg Jánosnak, vakok látnak, sánták járnak, a szegényeknek hirdetik az örömhírt, boldog, aki nem botránkozik meg bennem. Egyértelmű válasz ez Jézus részéről, hiszen tudja, hogy a tanítványok így értik meg az üzenetet. Az izajási jövendülések beteljesedtek benne. A tanítványok Jánosnak is, de mindenkinek elmondják majd, amit láttak, s amit személyesen megtapasztaltak. Átmentek Jánostól Jézushoz, és fokozatosan felismerték Jézusban Isten jelenlétét a világban. Ez a tapasztalat igazi örömet szült bennük, amely nem a világ öröme, hanem az isteni öröm, amely bent születik meg és növekszik. Nem kívülről erőltetett vagy erőszakos öröm. Az igazi öröm, amely képes nehéz körülmények és csalódások ellenére is megszületni és növekedni bennem. Ha megszületik és él bennem is ez az öröm, akkor figyelnem kell arra, hogyan adom azt tovább. Szelíden, erőltetés nélkül engedem, hogy átjárjon és kisugározzon, s ha kérdeznek, akkor helyesen fogalmazzam meg, ami bennem van. Az öröm, amely nem más, mint a bennem élő Szentlélek jelenlétének megnyilvánulása. Ha nem ő nyilvánul meg bennem, hanem én erőltetem, akkor saját elképzelésem szerinti örömet adok át, és talán többet ártok, mint segítek. Humorosan fejezi ki ezt a következő történet, de közelebb vihet a megértéshez. Két pap áldogál az országút szélén, kezükben egy tábla, amelyen ez a felirat olvasható. Közel a vég, fordulj vissza, még nem késő. Arra jön egy autós, látja a táblát, és dühösen kiált rájuk. Hagyjatok békén, szent fazekak, majd tovább hajt. 20 másodperc múlva hatalmas fékcsikorgás, majd egy hangos csobbanás hallatszik. Azt kérdezi egyik pap a másiktól. Nem lenne jobb, ha azt írnánk a táblára, hogy a híd leomlott? Nem mindegy, milyen szavakat használok, amikor a krisztusi örömről beszélek, amikor a megtérésre buzdítok. Valójában a szeretet a legrövidebb út a másikhoz, amikor szavak nélkül is értjük egymást. Isten is ezt az utat választotta, és egy igenbe került csupán az öröm megszületése, amely igazi boldogsággal tölt el. A boldogság ugyanis nem érzés, hanem döntés. Ezért újra meg kell újítanom a hétköznapokban. Ha megújítom ővele, akkor már nem is magamot adom, hanem őt sugárzom. S majd beszélek is, ha kérdeznek.
Csalódásból örömbe. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Advent harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
Advent idején a megváltó érkezésére várva különösen is figyelünk Isten üzenetére. Az evangélium ma arra hív, hogy kérdezzük meg magunktól, hogyan fogadjuk Isten küldötteit. Jézus példázata a piacon játszó gyermekekről sok-sok nemzedék olykor türelmes, máskor türelmetlen várakozását mutatja be. A békés időkben inkább az előbbi, a háborús években vagy az idegen hatalmaktól való függőség időszakában pedig az utóbbi volt jellemző. Bárhogyan is közelít Isten hozzánk, akár Keresztelő János szigorával, akár Jézus irgalmával, a bezárt emberi szív mindig okot talál az elutasításra. János böjtelés bűnbánatra hívással készítette a népet a messiás érkezésére, Jézus pedig örömmel, érthető tanítással, gyógyításokkal hozta el közénk a mennyek országát. Mindkettő Isten üzenete volt, de az ószövetségi választott nép szíve megkeményedett, egyiket sem tudta elfogadni. Az elutasító lelkület ma is veszély. A mi számunkra is könnyebb volna elfogadni egy olyan Istent, aki megfelel elvárásainknak, ugyanakkor nem engedjük, hogy átalakítsa szívünket. Isten sokféleképpen közeledik hozzánk. Egyszer egy figyelmeztető szóban, máskor egy személy által, akivel jót tehetünk. Nem mi akarjuk eldönteni, milyen módon jöjjön. Készüljünk nyitott szívvel, hogy ne maradjunk le a vele való találkozásról csupán azért, mert nem úgy jött, ahogyan mi elképzeltük.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hírek a Szent István Rádióban.
A kereszténységünket, a nemzetünkhöz való hozzáállásunkat, a családokat támogató politikánkat érdemes folytatni. Ezt ígérem, folytatni fogjuk. Jelentette ki a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Gyöngyösön a Szent Erzsébet katolikus óvoda új épületének átadó ünnepségén. Soltész Miklós azt mondta, a Gyöngyösön tapasztaltak rámutatnak, érdemes élni, az egyházakkal együttműködni, az egyházakat segíteni. Emlékeztetett, egy évtizede adták át itt az autisták segítőintézetét. Köszönet illeti Ternyák Csaba érsekatyát és munkatársait azért, amit a gyerekek, rászorulók, betegek szolgálatáért tesznek, jelentette ki. Az államtitkár jelezte, az Egri Főegyházmegye az, ami országon belül a legtöbb nevelési, oktatási intézményt tartja egyben. Kiemelte azokat az óvodákat, amelyeket építettek, átépítettek vagy bővítettek. A katolikus óvodaprogramon belül is a legkiemelkedőbb, hogy az Egri Főegyházmegye épített fel 20 és újított fel 6 óvodát a 200-ból, amelyek közül 100 új építésű, hívta fel a figyelmet. Az óvoda új épülete 4 csoportszobás és összesen 100 férőhelyes Gyöngyösön. A fejlesztést az Egri Főegyházmegye valósította meg a 2018-as kezdésű országos óvodafejlesztési program keretében. A fiatalok gondolatai nélkül elképzelhetetlen, sőt hiteltelen lenne egy olyan stratégiai dokumentum megalkotása, amely meghatározza a fiatalok boldogulását és segítését célzó kormányzati munkát, jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten a Nemzeti Ifjúsági Stratégia Roadshow záró rendezvényén. Varga Bajusz Veronika azt mondta, május óta a megújuló Nemzeti Ifjúsági Stratégia roadshow-ja nem csak az anyaországban, hanem a Kárpát-medence más magyar lakta területein is járt. A fiatalok közvetlenül szólhattak bele saját jövőjükbe azzal, hogy kifejthették gondolataikat, hangsúlyozta az államtitkár. Varga Bajusz Veronika ismertette a stratégia főbb témaköreit, kitért az online zaklatás elleni fellépés fontosságára, az önkéntesség támogatására, majd szólt azokról a kormányzati intézkedésekről, amelyek a fiatalokat is érintik. Alternatív szankciók, így a közérdekű munkabüntetés hatékony végrehajtása hozzájárulhat a magyar társadalom biztonságának erősítéséhez, a bűnözés csökkentéséhez, mondta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára Budapesten az ügyben született együttműködési megállapodás megkötésekor. A MÁV pályaműködtetési ZRT, az Igazságügyi Minisztérium, valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium további kormányhivatalok felügyelői feladatát ellátó szervezeti egységek kötöttek együttműködési megállapodásokat. Ezek alapján a MÁV pályaműködtetési ZRT részt vesz abban a programban, amely révén az elkövetők a bíróság által kiszabott közérdekű munkabüntetésüket ledolgozhatják a vállalatnál. Végül az időjárásról. Pénteken döntően borult, párás, helyenként tartósan ködös idő várható. Szitálás szinte bárhol előfordulhat. A Dunántúl nyugati részein azonban kevesebb lehet a felhő, így ott napsütésre is lehet számítani. Gyenge marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 3 és 8 fok között változik, de a nyugati határszélen néhol 10 fok is lehet. Híreket hallottak.
Reklám. Az egri érseki palota turisztikai látogatóközpont és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége egri csoportja szervezésében december 12-én 17 órától mutatják be Zsuffa Tünde, a Jászol titka című könyvét a látogatóközpontban. Közreműködik Kubik Anna. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja Hály János író a decemberi Kép Más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép Mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az érseki palotánál. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. December 13-án az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolájának diákjai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre! A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Digitális fényképezőgépek széles választéka a Fuji Fotocentrumban. Válasszon a Canon, Nikon, Fujifilm, Olympus és Panasonic fényképezőgépek között. Fuji Fotocentrum, Kisdobó tér 8.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! December 12-én pénteken szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. A mai nap pozitív gondolatával, amelyet Füli Szent Miklós fogalmazott meg a szeretetről. Ez a következőképpen hangzik. Fele barátunkat szeretni annyit jelent, mint Isten képmását szeretni. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolat a kedves hallgatóink. A folytatásban a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályvezetőjét kérdezzük a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. A folytatásban hasznos közlekedési információt ismertetek az útnak indulókkal, majd péntek lévén az időjárás előrejelzésről Rázsi András meteorológust kérdezem. A folytatásban a Napverse című kis műsorunkban Áprili Lajos Tél integet című versét mondja el Jakó Beáta színművésznő. Ezután a Szentek szentéletű emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel, aki ezúttal Chantal Szent Franciska a vizitációs rend alapítójának életéről beszél nekünk. Majd Csepelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetést, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak itt a Szent István Rádióban. Kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok Önöknek!
Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezi a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Hát itt aztán a szakdolgozói kamarától kezdve sok mindenki beléphet ebbe a felvilágosító munkába, többek között például a média is beléphet, hogy minél szélesebb körbe ezt terjesszék. Szeretném, tanár úr, ha egy kicsit beszélgetnénk a műtéti eljárások változásáról a fejnyaki daganatok esetében. Milyen változásokon ment keresztül az utóbbi évek során?
Én azt gondolom, hogy inkább ilyen nüanszokban, vagy ilyen apróságokban történtek változások. Ez például megjelent a robotsebészet, elsősorban a szájüreg, illetve nyelvgyökben elhelyezkedő daganatok műtéti megoldásában. Megjelentek különböző endoszkópos műtéti lehetőségek is. Ezeknek mind annyi a szerepe, hogy a betegnek a terhelését, a műtéti stresszt jelentősen tudják csökkenteni a bentfekvési időt, az ápolási időt. Tehát egy minőségi változást hoztak a felépülésben, de nem a kezelésben. Magyarul a műtéti eljárásokban, ami a betegség lefolyását illeti, vagy a gyógyulási lehetőséget illeti, drasztikus változások nem történtek. A másik változás, vagy eltérés a korábbiakhoz képest, az pedig az, hogy az a nagyon radikális műtéti hozzáállás azért jelentősen csökkent. Tehát megjelentek olyan terápiás modalitások a fejnyaki daganatok ellátásában, itt elsősorban a célzott biológiai terápiákra gondolok, vagy a különböző modifikált, módosított sugárkezelési eljárásokra, amelyek azért olyan lehetőséget adnak a kezünkbe, hogy nagyon kiterjesztett csonkoló beavatkozásokat csak ritkán kell elvégeznünk, és a betegek életminősége, ami azért nagyon fontos szempont, viszonylag hosszú távon fenntartható. És a betegség akár gyógyítható is lehet, vagy egyfajta kordában tartható lehet. Tehát itt mindenképpen számos tényezőt kell mérlegelni, hogy mivel teszünk jobbat a beteg számára.
Tehát én azt hiszem, a beszélgetésünkből az hallik ki, és az az üzenet értéke elsősorban nem az orvoslással, a műtéti eljárással és a rehabilitációval kell annyit foglalkozni, hanem sokkal inkább magával a beteggel, illetőleg a pácienssel, hogy jobban figyeljen magára, és vegye komolyan ezeket.
Igen, tehát ez azért nagyon fontos hangsúlyozni, mert alapvetően a fejnyaki daganatok sebészete egy nagyon-nagyon perifériás szakma lenne akkor, hogyha azok a különböző külső, és ezt nem tudom elégszer hangsúlyozni, a külső környezeti tényezők eltűnnének a palettáról, amelyek a daganatok 90% kialakulásának 90%-ában háttérként szerepelnek.
Ez már életmód szociális.
Ez egy alapvető kérdés, tehát az alkoholstratégia, a dohányzás elleni stratégia, a megfelelő szájhigiénia már kisgyerekkorban, és ezek gyakorlatilag nem léteznek. Nem léteznek ezek a kérdések, nem látjuk sehol, hogy reklámok jelennének meg, vagy társadalmi célú hirdetések jelennek meg, az, hogy mossunk fogat.
De például. Hát azért jelenik meg. A
nagyon terem. Minimális. Nagyon minimális, én ezt nem érzem, és nem érzem elégségesnek. Nem beszélve a különböző káros szokásoknak, vagy káros szenvedélyeknek a kérdését. Talán elkezdünk róla beszélgetni, vagy vannak ezzel kapcsolatban hát különböző műsorok, illetve akár podcastek is, de azt gondolom, hogy ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanis ezeknek a tényezőknek a csökkentésével óriási számú daganatos megbetegedés lenne megelőzhető.
Egyébként ez külországban hasonló adatokkal bír?
Sajnálatos módon nem. Tehát európai szinten, sőt világszinten is vezetjük a statisztikákat ebben a kérdésben is. És azt gondolom, hogy erre semmiképp nem lehetünk büszkék. Tehát arra sem lehetünk büszkék, hogy hány daganat, fenyeki daganatos betegnek a műtéte történik meg Magyarországon, és arra sem, hogy milyen gyakoriságban fordul elő ez a betegség.
Hát a gyakoriságnál maradva, ez akkor már nem csak az egészségügy feladata, nem csak az orvosok és a szakdolgozók
feladata.
Tehát
hogyha, ha ennek a beszélgetésnek más üzenete nincsen, mint sem az, hogy egy orvos nem arra vágyik, hogy egy előre haladott, vagy bármilyen daganatos beteget kezeljen, hanem leginkább arra vágyik, hogy ezt a betegséget meg tudja előzni, hogy egyáltalán ki se alakuljon, akkor szerintem ez az üzenet lenne a legfontosabb. Tehát a korai felismerés és a szűrővizsgálatok fontossága, és ebben segít nekünk a Betegklub, illetve ebben segít nekünk a Magyar Rákenes Liga is többek között.
És a média jelen esetben.
És a média is jelen esetben.
Köszönöm szépen, nagyon köszönöm Tamásnak a beszélgetést.
Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Karosi Tamás egyetemi docenst, a Miskolci Központi Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztály vezetőjét kérdezte a fejnyaki daganatokról, így például a gége daganatáról és a kezelés módjairól. Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M30-as autópályán a 31-es kilométernél a Miskolc észak és a 39-es kilométernél a Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. Mindkét oldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 3-as főúton Miskolc átkelési szakaszán a 180-as és 182-es kilométerek között felújítják a vízvezetéket. Várhatóan december közepéig mindkét oldalon lezárták a belső sávot. A 4-es főúton Törökszent Miklós térségében a 113-as és 120-as kilométerek között a forgalmat az újonnan megépült M4-es gyorsforgalmi út Budapest felé vezető oldalára terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Ott 60 km/h sebességkorlátozás és előzési tilalom van érvényben. A 25-ös főúton Szentdomonkos térségében a 47-es és 50-es kilométerek között tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is mellékutakra terelik el. A 37-es főúton a 38-as főúti körforgalomtól Szegillongig burkolatfelújítást végeznek. A 35-ös és 46-os kilométerek között jelzőrös vagy jelzőlámpás irányításra és félpályás lezárásra számítsanak. A Sajón, Girincs és Sajószöget között a komp technikai okok miatt továbbra sem üzemel. Kedves hallgatóink, vezessenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak napköszöntő című reggeli műsorunkban.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
7 óra 44 perc van, péntek lévén, ilyenkor a időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológustól kérdezem, aki már itt várakozik a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok neked, András!
Most jó reggelt kívánok!
Most is számíthatunk a mai nap, illetve a hétvége folyamán.
Hát az utóbbi napok időjárása meglehetősen mondjuk úgy unalmas volt, és hát továbbra sem tűnik úgy, hogy fel akarna nagyon pörögni. Egyelőre marad ez a párás, ködös idő, időnként kisebb szitálás előfordulhat belőle, a hőmérséklet ingadozás napközben sem lesz jelentős, tehát ilyen 3-4 fok lesz hajnalonként, 5-6 fok lesz napközben, és hát különösebb változást nem nagyon látok, de nincs kilátás különösebb változásra. Annyi, hogy a hétfőn esetleg, vagy lehet, hogy bár vasárnap is átmenetileg felszakadozik a felhőzet, és megláthatjuk az égkékét, de ez csak kevés területet fog érinteni, és tényleg csak nagyon átmenetileg.
Pontosan erre lettem volna kíváncsi, hogy mikor láthatjuk meg a napot. De akkor válaszoltál, hogy a vasárnapi napon talán lesz erre egy kicsi esélyünk.
Igen, de egy héten belül jelentősen nem lesz változás, szóval marad ez a párás, ködös idő.
Orvos meteorológiai szempontból milyen jó tanácsokat tudunk adni? Milyen fronthatás érvényesül most?
Fronthatás nincsen a térségünkben, viszont azt azért tudni kell, hogy amikor ilyen a helyzeten, ilyen légköri helyzet, akkor a levegő minőség romlásra lehet számítani, tehát ilyenkor a smog az úgy könnyebben támad, és hát ugye jöhetnek mindenféle hírek ilyen-olyan településekről, de ez nem azt jelenti, hogy a többi települést nem érinti, csak ugye nincs mindenhol mérés, de hát azért tartósan a szabadban tartózkodni, hát lehet, tehát most azért nincsen olyan nagyon rossz levegő, de hát talán nem ilyenkor kell a sportokat űzni, ha mondjuk futás meg távgyaloglása.
Azt szoktad mondani, hogy az időjárás előrejelzést a meteorológusok nem minősítik, hogy rossz vagy jó idő, de azt kijelenthetjük, hogy az évszaknak megfelelő időjárásban van most részünk?
Hát mondjuk úgy, hogy az éghajlatváltozásnak megfelelő időjárásban van részünk.
Tehát pontosítsunk azért, akkor, igen.
Igen, hát azért, hogyha az utóbbi évtizedeknek az időjárását nézzük, akkor azért ez nem feltétlenül ez jellemző decemberre, de az utóbbi években viszont egyre inkább ez volt, és hát sajnos ez lesz majd a trend, hogy a december az olyan lesz, mint az előtt a november volt, hogy ilyen párásködös, de hát közel sem fagyos.
Köszönöm szépen az időjárás előrejelzést Rázsi András meteorológusnak, akkor olyan 3-8 fok között változik a csúcsőmérséklet. Végszóként ennyit elmondhatunk az időjárás előrejelzés végén, és fronthatás a mai nap folyamán nem érvényesül. Köszönöm szépen neked a beszélgetést és az időjárás előrejelzést, és áldott adventi időszakot kívánok neked.
Viszont kívánom, és minden kedves hallgatóval.
Isten áldjon, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
Verse. Apri Lajos, tél integet. Hajnalban deret hint az égi kék. Eltüntetek már mókusok, pelék. Befogadott-e régi odvatok, dióimtól szörnyen meghíztatok. Vajon szigorú lesz-e teletek, szeretnék elaludni veletek. Csak lelnék barlangot, mely befogad, hogy zsibbadásba öljem gondomat. Sziklás, védő odut, hol alhatom, hol nem tudom, van háború, s atom. Aludnám, míg indul a hózene, éber patakszó felébresztene, a betömött odut kibontanám, kilépnék, és új nap ragyogna rám.
Áprili Lajos Tél integet című versét Jakó Beáta színművésznő mondta el. Áprili Lajos eredeti nevén Jékeli Lajos, József Attila díjas költő, műfordító, 1887. november 14-én született Brassóban. A Kolozsvári Egyetem bölcsészkarán végzett magyar-német szakon. 1909-ben Jékeli Lajos néven az erdélyi lapokban jelentkezett verseivel. Tanára Kovács Dezső író azonban megrúgta idézőjeles modern hangja miatt, mire a költő évekig nem kísérletezett újabb publikálással. Nagyon szerette a természetet, a tavaszt. Írói álneve is kedves hónapjának nevéből, az áprilisból származik. Első kötete 34 éves korában jelent meg Falusi Elégia címmel. 1923-ban Dijonba ment, ahol a francia nyelv tanításához is diplomát szerzett. 1926-tól a Kolozsvári Református Kollégiumban magyar és német irodalmat tanított. Ugyanebben az évben részt vett az erdélyi magyar írók első marosvécsi találkozóján, és az itt összegyűltek megbízásából a 28-ban induló erdélyi Helikon szerkesztője lett. Majd Budapestre költözött. 10 évig a Bár Madas Leánynevelő Intézet igazgatója volt. 1943. szeptemberében, miután nem volt hajlandó az iskolában a zsidó törvények szabta felvételi rendelkezéseket végrehajtani, felmondott. Nyugdíjba vonult, és Visegrád mellett Szentgyörgy pusztán telepedett le. Hosszú éveken át csak fordításaival volt jelen az irodalmi életben. Versekkel az 50-es évek közepétől jelentkezett újra. Áprili Lajos 1967-ben hunyt el Budapesten.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Szentek, szentéletű emberek.
Chantal Szent Franciska, a vizitációs rend alapítója. Dijonban született 1572-ben, Moulinban halt meg, 1641-ben, 69 évet élt. 20 évesen férjhez ment, Christophe de Chantal báróhoz. Noha rendbe hozta a báró tönkrement birtokait, igen szűkösen éltek. 6 gyermeknek adott életet, ebből 4-et föl is nevelt. 1601-ben, utolsó gyermekének szülésekor elveszítette férjét, aki egy vadászaton halt meg. Mindez nagy csapást jelentett neki, és hitbeli kísértéseket támasztott. Utána az imának és a vezeklésnek adta magát. Az Úr látomásokban mutatta meg neki későbbi lelki vezetőjét. Akkor fogadalmat is tett, hogy nem megy többé férjhez. Apósához költözött, és lelki élete egyre határozottabban a misztika irányába fejlődött. 1604. márciusában megismerte Szalézi Szent Ferencet, akit az egyik látomásában látott, és aki a lelki atya lett. Ferenccel együtt alapította meg a legnehezebb időkben a Szűz Mária látogatásáról elnevezett női szerzetes rendet. Ez a ma is jól ismert vizitációs rend. A rendet a franciaországi Annecy-ben alapították Szent Ágoston regulája szerint. Szigorú, klauzúrás, szemlélődő rend, tagjai nem folytatnak külső apostoli tevékenységet. A kolostorok függetlenek egymástól, több országon belül azonban már föderációt alkotnak. Az alapítók célja az volt, hogy Istennek olyan bensőséges, elmélkedő életet folytató szerzeteseket ajánljanak fel, akik lélekben és igazságban imádják és szolgálják őt. Franciskának és nővéreinek életmódját Szalézi Szent Ferenc kiegyensúlyozott bölcsessége és mértéktartása tükrözi. Hiányzik életükből a külső szigor és a kemény vezeklés. Céljuk Isten végtelen és megértő szeretetének viszonzása lett. Ebből következik a mély alázat Istennel szemben és nagy-nagy szelídség a testvérek iránt. Lelkiatyával együtt Jézus szívének nagy tisztelője volt. Rendi címerükben is a Szent Szív áll. Érdekes, hogy néhány évtizeddel később az Úr Jézus éppen egy vizitációs nővért, Alakok Szent Margitot választotta ki szentséges szíve tiszteletének a terjesztésére. Az első párizsi kolostorban élt II. Ferenc unokája, Charlotte Josephine, valamint hesseni Sarolta, II. Rákóczi Ferenc felesége. A pápai évkönyv szerint világszerte körülbelül 6500 vizitációs apáca él 190 kolostorban, szerte a világon. Magyarországon Érden van kolostoruk. Itt halt meg 1933. május 13-án 28 éves korában Isten szolgálója Bogner Mária Margit nővér, akinek boldoggá avatása folyamatban van. Franciska egészsége lassan felőrlődött a sok munkától és utazástól. 1641. december 8-án megbetegedett, és 13-án halt meg tüdő- és mellhártya gyulladásban. 1751. augusztus 21-én boldoggá, 1767. július 16-án szentté avatták. Ünnepnapja Szent Lúcia ünnepe miatt egy nappal előbb van, tehát ma, december 12-én. Hallgassunk meg egy részletet Chantal Szent Franciska életrajzából. Egy napon a boldog Chantal Franciska ezeket a tüzes szavakat mondta, amelyeket nyomban hűségesen le is írtak. Drága leányaim, igen sokan a mi szent atyáink az egyház oszlopai közül nem szenvedtek mártíromságot. Vajon mit gondoltok, miért? Miután mindannyian feleltünk, ezt mondta boldog anyánk. Én pedig azt hiszem, azért történt, mert más vértanúság is van a szereteté. Ilyenkor Isten fenntartja szolgáinak és szolgálóinak életét, hogy dicsőségért dolgozzanak, és így egyszerre teszi őket vértanúvá és hitvallóvá. Az egyik nővér megkérdezte, hogyan történik ez a vértanúság? Így válaszolt, egyezzetek bele teljesen Isten akaratába, és majd megtapasztaljátok. Egy másik nővér azt kérdezte, meddig tart ez a vértanúság? Válasz, attól a perctől, amikor mindenestől Istennek szenteljük magunkat életünk végéig. Chantal Szent Franciska ünnepén így könyörgünk a Szentmisében. Istenünk, te Chantal Szent Franciskát változatos életútján kiváló érdemekkel ékesítetted. Közben járására engedd, hogy hűséggel teljesítsük élethivatásunkat, és szüntelenül jó példát adjunk.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!